Ez a Híradó szombaton este, Acél Anna vagyok, jó estét kívánok! Ezrek tisztelettek, Albert Flórián ravatala előtt a róla elnevezett stadion van az Üllői úton. Nem voltak jogosak a tegnapi smogriadó miatt kivetett bírságok, ezért nem kell befizetni a pénzt. Számon kérte eltűnt kerékpárját, ezért brutálisan megöltek egy férfit egy zalamegyei faluban. Legalább 7 meghaltak a Genova utcáit elöntő sárlavinában, sok eltűntet még keresnek. Ezrek rótták le tiszteletüket Albert Flórián ravatala előtt a róla elnevezett Üllői úti stadionban. A Ferencváros legendás labdarúgója, az egyetlen magyar aranylabdás futbalista múlt vasárnap éjjel 70 évesen hunyt el.
Kilenc órakor megkondult a lélekharang. A fájdalom és a gyász töltötte be az Albert stadiont. A névadó, a legenda, a császár nincs többé köztünk. Albert Flórián koporsója elé tömegek érkeztek, rengetegen érezték fontosnak, hogy fejüket meghajtva leróják kegyeletüket. A Ferencváros sportolói, vezetői díszsorfalat álltak, a szurkolók, Albert Flórián tisztelői pedig türelmesen várták, hogy elbúcsúzhassanak a császártól. Az egyetlen magyar aranylabdás számtalan feledhetetlen, örömteli pillanatot okozott a szurkolóknak. Fájdalmat csak egyetlen egyszer, akkor sem szándékosan. Most, amikor elment. Mindenki a könnyeivel küszködött, és emlékezett.
Büszke vagyok rá, hogy edzőtáborban sokat voltam vele. Engem is tanított lábteniszezni, focizni, bejött néha a vívóterembe, látogatta a többieket is. Nagyszerű sportásat vesztettünk el. Rajtunk múlik, hogy mennyire tartjuk az emlékeit.
A ravatalnál ott volt az olimpiai bajnok úszó Czene Attila is, aki nem olyan régen még a születésnapján köszöntötte a császárt.
Én ugye élőben őt nem láttam játszani, ezt a születésnapján is elmondtam, de hát édesapától, bárkitől, egy olyan generációtól, aki őt élőben láthatta és szurkolhatott neki, olyan sok jót és szépet hallottunk róla, hogy az ő neve tényleg szlogenné vált, ikon volt, egy példakép volt.
Albert Flóriánt vasárnap helyezik örök nyugalomra az óbudai temetőben.
A temetés délben lesz, a nyilvános szertartást élőben közvetíti a Magyar Televízió. 35 milliárdból épül újjá a Puskás Ferenc stadion 2015-re. 40 ezer férőhelyes lesz, de a tervek szerint igény esetén bővíthető lesz 55 ezerre. A bontás heteken belül elkezdődhet, a tervek szerint 2020-ig a stadion teljes környezete megújul.
1953-ban adták át a Népstadiont. Az aréna olyan legendás események helyszíne volt, mint az 1954-es 7-1-re végződő magyar-angol labdarúgó mérkőzés, vagy éppen az 1955-ös férfi kosárlabda Európa-bajnokság, amelyet a magyar válogatott nyert meg. De olyan világsztárok is itt léptek fel, mint Louis Armstrong, a Queen, a Rolling Stones kétszer is. A 90-es években már nagyon rossz állapotban volt az épület, és ugyan 2001-ben még 70 ezeren voltak az Illés Omega Metro közös koncertjén, utána az építési hatóság életveszélyesnek nyilvánította a felső karét, és lezárták. Azóta toldozgatták, foldozgatták, új székeket is építettek be, de évek óta téma, hogy teljes átépítésre van szükség. Az október 12-i finn-magyar EB selejtező után úgy volt, hogy másnap el is kezdik a bontást, de a végleges kormánydöntés csak a héten született meg.
Összességében 35 milliárd forintba kerül majd 2015 végére ez a sportlétesítmény, és körülbelül 5 milliárd forintba kerül a jelenlegi létesítmény részeinek elbontása.
A stadion 40 ezer férőhelyes lesz, amely bővíthető 55 ezer férőhelyesre. Ez alkalmassá teszi egy Európa Liga döntő megrendezésére, de a BL döntőhöz kevés lenne, mert az UEFA szabályai szerint ahhoz minimum 60 ezer férőhely kell.
Mi nagyon örülünk annak, hogy megszületett az a döntés, hogy lesz a magyar válogatottnak egy otthona, egy stadionja, és ajándékolónak ne nézd a fogát, tehát hogyha ha ez 42 ezeres lesz, vagy 60 ezeres lesz, annak mind a kettőnek legalább annyiszor jobban örülünk, mint amennyivel több néző befér.
A bontás még az idén elkezdődhet, a teljes rehabilitáció külön atlétikai stadionnal és kerékpárpályával 2015 és 2020 között fejeződik be.
hűtlen kezelés gyanújával ismeretlen tettes ellen tett feljelentést L. Simon László országgyűlési képviselő a Velencei tó kapuja néven elindult beruházás miatt. Az építkezést a nyáron be kellett volna fejezni, de a mai napig csak a csupasz betonfalak állnak. Az önkormányzat mégis átutalt több mint 500 milliárdos előleget a kivitelezőnek biztosíték nélkül. A híradó kérdésére az önkormányzatnál azt mondták, szerződést bontottak a kivitelezővel, és ők is feljelentést tesznek.
Ezeket a képeket ma reggel készítette a Velencei tó keleti partszakaszán a térség parlamenti képviselője L. Simon László.
Egy kerítéssel lezárt strandról van szó, amely évtizedek óta szabad strand volt.
Már a nyári szezonra el kellett volna készülnie az új beruházásnak, ez nem történt meg, így az ígéretek ellenére a korábban a beruházás helyén álló lángossütők, vendéglátósok üzletei nem fogadhatták a turistákat. Ez látható azokon a felvételeken is, amelyeket a híradó két hónappal az átadás előtt készített a helyszínen. L. Simon László most azért tett feljelentést, mert az önkormányzat mindenféle biztosíték nélkül fizetett ki a kivitelezőnek csaknem 550 millió forintot, holott már a kiválasztáskor tudni lehetett, hogy a cég súlyos anyagi gondokkal küzd.
Itt most több mint 500 milliárd forintnak a sorsáról van szó. Ez a 500 milliárd forint nem olyan pénz, ami már beépült ide ebbe a gyönyörűséges épületbe, hanem olyan 500 milliárd forintról beszélünk, amely el nem végzett munka után lehívott előleg.
Megkerestük Velence polgármesterasszonyát, Oláné Surányi Ágnest, aki azt mondta, mivel nem ismeri a feljelentés tartalmát, nem is kommentálja azt, de közölte, hogy a múlt hónapban az önkormányzat is felmondta a kivitelező szerződését, és ők is büntető feljelentést tettek ismeretlen tettes ellen.
Nyilvános vitára hívják a szocialisták a kormányzat illetékeseit az egészségügyről, tájékoztatott az ellenzéki párt egészségpolitikai tanácsadó testületének elnöke Kökény Mihály. Az MSZP szerint jelenleg a kormány pénzt von ki az egészségügyből, ezért romlanak a betegek gyógyulási esélyei. A megoldást egy olyan társadalombiztosításon alapuló rendszerben látják, amely jobban támaszkodna az egészségiparra, a gyógyszer és a műszeriparra.
Mi azt gondoljuk, hogy Magyarországon évszázados hagyománya van a társadalombiztosításnak, az egészségbiztosítási rendszereknek. Ehhez kellene visszatérni, ezt ajánljuk, és nem gondoljuk azt, hogy egyfajta állami gyámkodás, egy állami túlhatalom az egészségügyben lehet a megfelelő.
Tiltakozik a Jobbik a közösségi közlekedés állami támogatásának csökkentése ellen. Staudt Gábor, a párt budapesti szervezetének elnöke megdöbbentőnek nevezte, hogy a jövő évi költségvetés a fogyasztói árkiegészítéseknél 16 milliárd forintos elvonást tartalmaz. Ez szerinte áremeléshez vezethet.
Ez ellen a leghatározottabban tiltakozunk. Ez gyakorlatilag egy szociális katasztrófát is előidézhet, hiszen lévén ezek az árkiegészítések is eddig annak voltak a segítségére, akik igénybe vették ezeket a kedvezményeket.
A rendvédelmi dolgozók fizetésének emelését, úgynevezett közösségi rendőrség létrehozását és az áldozatvédelem javítását javasolja az LMP. Dorosz Dávid, az ellenzéki párt képviselője elfogadhatatlannak nevezte, hogy a kormány költségvetési javaslata 4,5 milliárd forintot vonna el a rendőrségtől, és a fizetéseken sem emelne.
Pintér Sándor azt ígérte, hogy 2 hét alatt rend lesz. Na most látható, hogy nem csak 2 hét alatt, hanem 30-szor 2 hét alatt sem lett rend. A kormány nem tud valódi védelmet és biztonságot garantálni az emberek számára, nem tudja megvédeni az embereket a bűnözőkkel szemben.
100 000 forinttal több támogatást kapnak jövőre a bentlakásos intézetekben élő autista gyerekek. A Széchenyi tervben pedig 1 milliárd forintra pályázhatnak azok a farmok, amelyek a sérült embereket foglalkoztatják. Ezt a szociális államtitkár jelentette be a Gyöngyösi Autista Segítőközpont tegnapi jubileumi ünnepségén. A Heves megyei központot 10 éve alapították a magyarországi ferencesek.
25 fiatalt gondoznak itt a Gyöngyösi Autista Központban. Az átmeneti otthonban és a karácsondi autista farmon pedig összesen 20 felnőtt dolgozik.
Nem a hiányosságaira koncentrálunk, hanem az erősségeire.
A gyerekek személyre szabott oktatási program szerint tanulnak, a farmon dolgozók pedig mezőgazdasági munkát végeznek.
Azt próbáljuk meg kitalálni, hogy miben erős ő az autisták például a vizuális ingerek feldolgozásában, és ezt felhasználva próbáljuk a maximumot kihozni minden egyes emberből.
A Gyöngyösi Autista Központot a Magyarországi Ferences Rend alapította 2001-ben.
Mi ugyanúgy rászorulunk egy minket vigyázó kézre, mint ők maguk.
Egy ilyen betegségben szenvedő gyereket nevelő család adta az indítatást.
Akkor merült föl az a lehetőség, hogy hát valamilyen álomban gondolkodni egy ilyen otthont az autista gyerekeknek, mert a szülők ezt nem bírják.
Hát volt a születésnapot.
A rendszerváltás után visszakapott és üresen álló épületekben alakították ki a most 10 éves központot. Az intézményt állami támogatásból és adományokból tartják fenn.
A mentakásos intézményeknek 100 000 forint nagyságrendnel emeljük a normatíváját.
Januártól minden bentlakásos intézményben élő autista gyermek után plusz támogatást ad a kormány.
Amit pedig hát közösen készítettünk elő az Autisták Országos Szövetségével, ez pedig közel 1 milliárd forintos pályázat, ami akár eszközbeszerzésre, de akár pedig a jó gyakorlatoknak az elterjesztésére fog szólni és kiírodni.
Egy 100 millió forintos pályázati keretet is elkülönítette a Nemzeti Erőforrás Minisztériuma. Ezt oktatásra, nevelésre használhatják fel az autista farmok és a bentlakásos otthonok.
Magyarország Európához hasonlóan történelmének egyik legsúlyosabb válságát éli, de a jövő évi költségvetés 300 milliárdos tartaléka megfelelő védelmet nyújthat váratlan helyzetekben. Erről is beszélt Kövér László, az országgyűlés elnöke, a Fidelitas, a Fidesz ifjúsági szervezete országos választmányának tisztújító ülésén. A házelnök szerint a kormány azért szakította a Nemzetközi Valutaalappal, vállalva az ezzel együtt járó költségvetési pénzügyi, gazdasági és politikai plusz terheket is, mert úgy gondolta, hogy ez az egyetlen esély arra, hogy az ország megőrizze maradék szuverenitását.
Ahol az IMF segítségére van szükség, ott nem a kormányok csinálják a gazdaságpolitikát, hanem a kormányok abból a kottából énekelnek, amit az IMF, mint a Nemzetközi Pénzügyi Világ egy meghatározó szervezete lejegyez nekik.
Túlélte a bizalmi szavazást a görög kormány, egyelőre nem lesznek előrehozott választások. Európa vezetői, a görög politikusok nem rántják káoszba a valutauniót, de közben van már olyan német utazási iroda is, amely felkészült rá, hogy szükség esetén drachmában számolja el a szállásfoglalásokat.
Nem ragaszkodom a hatalomhoz, ezzel kezdte a kormányfő tárgyalását az elnökkel. Papandreou nemzeti egységkormányt javasol, amit nem ő irányítana. A parlament az éjjel ugyan bizalmat szavazott a miniszterelnöknek, de a legerősebb ellenzéki konzervatív párt továbbra is a választások kiírását követeli. Ha ez megtörténne, Görögország semmit sem látna a nehezen megszavazott uniós pénzekből és a korábbi hitelcsomag következő részletéből. Az uniós politikusok többsége fellélegzett, legalábbis egy időre. De az egyik legnagyobb német utazási iroda már olyan szerződést iratna alá a görög szállásadókkal, hogyha az ország visszatér a régi nemzeti valutához, akkor nekik is drachmában fizetnének a foglalásokért. A görög szállodások háborognak, pedig amennyi bosszúságot okoztak a tüntetések a turistáknak, még örülhetnek is, hogy egyáltalán utaznak Görögországba a külföldiek. Írországiként azt kell mondanom, velünk ellentétben a görögök keveset tesznek azért, hogy túljussanak a bajokon. Remélem, hogy az eurózónában maradnak, de akkor a kötelezettségeiket is teljesíteniük kell, mondja az ír turista. És ez nem csak a görögökre érvényes. Még csak sejteni lehet, milyen nehézségeket okozhat más európai országokban is az évek alatt felgyülemlett adósság. A német kancellár szerint akár 10 évig is eltarthat, amíg a kontinens kilábal a válságból. A legfejlettebb országok csúcs találkozóján arról tárgyaltak, hogy bővíteni kell a Nemzetközi Valutaalap pénzügyi kereteit, fel kell számolni az adóparadicsomokat, az unióban pedig már jövőre megadóztathatják a pénzügyi tranzakciókat.
Két fokozattal leminősítette Ciprust a Moody's. A nemzetközi hitelminősítő azzal magyarázta a lépést, hogy a ciprusi kormány és bankrendszer is pénzügyi segítségre szorulhat. Ciprus most a befektetésre ajánló sáv alsó szélére került, de a Moody's a további leminősítést sem zárta ki. Ebben az esetben viszont az ország átkerülne a befektetésre már nem ajánlott spekulatív kategóriába. A hitelminősítők ország értékeléseinek betiltását fontolgatja az Európai Unió. Azok ugyanis sokak szerint nem mindig az ország valós képét tükrözik. Sajtóhírek szerint az erről szóló javaslat már az Unió belső piaci biztonságának asztalán van. Miközben gazdasági elemzők szerint az intézetek néhány héten belül Magyarországot is leminősíthetik, Csaba László közgazdász azt mondja, a gazdasági mutatók alapján nem le, hanem fel kellene minősíteni az országot.
Magyarország jelenleg mindhárom hitelminősítőnél a befektetésre még éppen ajánlott kategóriának az alsó szélén áll.
Másfél évtizede van Magyarország hosszú lejáratú adósságainak hitelminősítése a befektetésre ajánlott kategóriában. A megítélésnél a legnagyobb súllyal az adott ország államadóssága, valamint államháztartási kilátásai szerepelnek.
Amit szintén vizsgálnak még a nemzetközi hitelminősítők, hogy az adott ország gazdasági növekedési pályája az hogyan néz ki, és azt is vizsgálják, hogy az adott országnak a pénzügyi stabilitási kilátásai azok hogyan alakulnak.
Hetek óta arról írnak az elemzők, hogy a hitelminősítők Magyarországot is leminősíthetik. Ha ez megtörténne, az a forint gyengülésével és a részvényárfolyamok esésével járna. Csaba László közgazdás szerint a gazdasági mutatók alapján azonban nem le, hanem fel kellene minősíteni az országot.
Most ezek a mutatóink javulnak. Ez egyedülálló egyébként Európában, és ebből adódóan, ami finanszírozási helyzetünk valószínűleg következő hónapokban biztonságosabb, mint hogyha ezt a politikát nem folytatnánk.
Az Európai Bizottság közben az országértékelések betiltását fontolgatja. Egyre többen osztják ugyanis azt a véleményt, hogy a hitelminősítők értékelései nem mindig az ország valós képét tükrözik. A hitelminősítő intézetek piaca nagyon koncentrált, sőt túlságosan is három fő szereplőre koncentrálódik, mondta még nyáron az Unió belső piaci biztosa. Többször felvetődött már, hogy létre kellene hozni egy európai hitelminősítő intézetet. José Manuel Barroso, az Európai Bizottság elnöke szerint azonban az szigorúan csak piaci alapon jöhetne létre.
A híradó további részében több bűnügyi vonatkozású eseményről is beszámolunk. Többek között elmondjuk, hogy egy zallai faluban brutálisan meggyilkoltak egy férfit, aki vissza akarta szerezni a kerékpárját. És beszámolunk arról, hogy a bíróság elrendelte Tasnádi Péter előzetes letartóztatását és megfigyelését az elmegyógyító intézetben. Valamelyest javult a levegő minősége Budapesten, így visszavonták a smog riadót. Pénteken napközben derült ki, hogy a hajnalban kiadott riadó alapján alaptalanul büntették meg a piros és fekete környezetvédelmi matrícás autók tulajdonosait. 32 bírságot szabtak ki. A rendőrség szerint ezeket a büntetéseket nem kell befizetni.
A Normafánál friss levegőt szívhatnak a kirándulók, de innen is látszik, hogy alig látszik a smogtól a város. Pedig szombatra Budapesten csökkent a légszennyezés a szélnek köszönhetően.
Délkeleti-keleti szél megélénkült, illetve az Észak-Dunántúlon meg is erősödött, és ez átkeverte azt a légréteget, amelyben feldúsult az elmúlt napokban a szennyezőanyag koncentrációja.
Jövő hét közepétől viszont várhatóan újra romlik a helyzet.
Ismét gyenge áramlás lesz a jellemző, amelynek hatására a koncentrációja a légszennyezőanyagoknak, különösen a szállópornak ismét megemelkedhet.
Smogriadókor a rendőrségnek meg kell bírságolnia azokat, akik fekete vagy piros környezetvédelmi matricás kocsival közlekednek. Pénteken is ez történt. 32 autósra róttak ki összesen 172.000 forint helyszíni bírságot. De az intézkedés mégsem volt jogos, mert egy fővárosi rendelet a riasztás után egy nap türelmi időt ad. Erről viszont csak későn értesítette a főpolgármesteri hivatal a BRFK-t.
Minimális esetben történt ilyen bírságolás. Általában 3 és 5 ezer forint értékben kerültek ezek a bírságok kiszabásra.
Be kell-e fizetni ezt a pénzt?
Természetesen a helyszíni bírságot, aki smogriadó megsértésével kapcsolatban kapta, nem kell befizetni.
Budapesten szombaton visszavonták a smogriadót, a tájékoztatási fokozat van érvényben. Riasztást adtak ki viszont Debrecenben. A városban tűzgyújtási tilalom van, a fekete és piros matricás kocsik közlekedését korlátozzák. Igaz, egyelőre nem büntetnek, csak figyelmeztetnek. Miskolcon is tovább romlott a levegő minősége. Ott is elérte a riasztási szintet a smog.
Vissza akarta kapni a bicikliét az a Bánok-Szentgyörgyi férfi, akit emiatt brutálisan megvertek. Testvére szerint négy támadója szabályosan agyonverte a 48 éves férfit. A négy embert, köztük egy 16 éves fiatalkorút őrizetbe vették az Zala megyei rendőrök, és megtalálták a keresett biciklit is. Megrázó történet következik.
A 48 éves Bánok-Szentgyörgyi férfira itt támadtak rá négyen, mert számon kérte rajtuk az eltűnt kerékpárját.
A nyomozás jelenlegi adatai szerint a sértett azért keveredett szóváltásban vagy vitába későbbi bántalmazóival, mert a gyanúja szerint ők tulajdonították el a kerékpárját. A rendőrség a négy gyanúsítottat őrizetbe vette, egyúttal kezdeményezte előzetes letartóztatásukat. Munkatársaim a kerékpárt lefoglalták.
Az áldozat testvére úgy tudja, a támadók két olyan családhoz tartoznak, akik nemrég költöztek a faluba, és már többször volt vitájuk egymással.
Itt rúgtosták az öcsémet, megölték.
Orsós Ferenc a család számítógépén megmutatta azt a fotót is, amit közvetlenül a gyilkosság után készítettek az áldozatról. Ezt kegyeleti okokból csak erősen torzítva mutathatjuk.
Remélem, a méltó büntetését meg fogja kapni mind a négy személy. Illetve nem tudom, lehet, hogy még a kisgyerekek is ütötték. Állítólag azt mondják a háttérből azok a személyek, akik látták, hogy még a kisgyerekek is, azok a 13-14 éves gyerekek is ütötték az öcsémet.
A 650 lelkes Zala megyei településen ilyen súlyos bűncselekmény még nem történt.
Az elmúlt évek egyik legnagyobb magyarországi droglaborját találták meg azon a Nyíregyháza melletti tanyán, amely még szerda éjszaka kigyulladt. Az épület tulajdonosát és egy helybeli segítőjét már le is tartóztatta a bíróság.
A Nyíregyházától 15 kilométerre lévő tanya szerdán este gyulladt ki. Oltás közben a durranásokból sejthető volt, hogy sok gázpalackot tároltak az épületekben.
A kérkezés követően tapasztaltuk azt, hogy a helyszínen nagy mennyiségű gázpalack már felrobbant, illetve a tanya különböző épületeiben további nagyobb mennyiségű gázpalack van.
A tűz eloltása után a rendőrök 2,5 napig vizsgálták a tanyát. Összesen 350 zsák mággubót, 2000 liter drog előállításához használt masszát és félmázsa kész kábítószert találtak. Az alapanyagok és a kábítószer értéke mintegy 200 millió forint. Az utóbbi évek legnagyobb magyarországi drogfogása. Így néz ki most a vadastanyai kábítószerlabor. A telek két épületet teljesen leégett. A terület tulajdonosa pár száz méterre a droglabortól ebben a most épülő házban lakott. Szomszédja azt mondja, semmit nem sejtett arról, mi történt a tanyán.
Itt nem termesztett mákot senki. Én tudtam szerint, esetleg ha valahol mások lett volna földje, de nem foglalkozott az avval. Hát ugye itt volt, hogy majdnem minden nap. Ugye jószágja volt is. Hogy ilyenben még ez belement volna, hát esetleg, ha valami olyan emberrel tanálkozott, hogy átverték volna.
A bíróság eddig két ember tartóztatott le, a drogtanya tulajdonosát és egy nyíregyházi férfit.
A nyomozás további szakaszában nyilvánvaló újabb gyanúsításokra lehet még számítani.
Ha bebizonyosodik, hogy a kábítószert bűnszövetkezetben állították elő, akkor a droglabor üzemeltetői akár 15 év börtönbüntetést is kaphatnak.
Az önkormányzat feljelentése alapján három uzsorával gyanúsított férfit vettek őrizetbe a rendőrök a Hajdubihar megyei Kabán. A gyanú szerint a férfiak erőszakkal saját nevükre íratták adósaik házát, akik közül többen öngyilkosok lettek. Többeket a kamatos kamat fejében fizetés nélkül dolgoztattak, és voltak, akiket bűncselekményekre kényszerítettek. Több sértett vallomást is tett. A három uzsorást a bíróság előzetes letartóztatásba helyezte. 5 év börtönt is kaphatnak azok a 13. kerületi üzlettulajdonosok és alkalmazottaik, akik 2007 és 2009 között rendszeresen lefizettek 14 parkolóőrt. Parkolójegyet nem vettek, hanem napi 500 és 1000 forint közötti összeget adtak az őröknek. A vesztegetési ügyben összesen 87 embert gyanúsít a rendőrség.
Egykori kollégáik buktatták le a korrupt parkolóőröket a 13. kerületben. A budapesti önkormányzati parkolási Kft. 14 alkalmazottja 2007 és 2009 között rendszeresen fogadott el napi 500 és 1000 forint közötti összeget a környékbeli üzletek tulajdonosaitól és alkalmazottaitól.
Ezek az üzlettulajdonosok, valamint az ott dolgozó személyek több alkalommal is pénzt kínáltak és adtak át parkolőröknek annak fejébe, hogy ne kelljen pótdíjat fizetniük az ott parkolásért.
Ők aktív gazdasági vesztegetés miatt akár 5, a parkolőrök pedig akár 8 év börtönt is kaphatnak. A fővárosi főügyészség még nem döntött, hogy vádat emel-e az ügyben. Április óta a 13. kerületben a parkolással kapcsolatos feladatokat egy új cég, az önkormányzati tulajdonú Simaút út- és közműépítő Kft. Végzi. Ennek a társaságnak, bár az ügyfélszolgálati irodája ugyanott van, ahol a BÖB Kft.-é volt, a vesztegetési ügyhöz nincs semmi köze. A híradó Csilahár Tamás tudósította.
2-3 hétig biztosan az igazságügyi megfigyelő és elmegyógyító intézetben maradt Tasnádi Péter. Ennyi ideig tart, amíg megvizsgálják az elme állapotát. A vállalkozó tegnap a bíróságon azzal védekezett, hogy azért szegte meg a házi őrizet szabályait, mert nem volt beszámítható állapotban. Ezután rendelték el a pszichiátriai vizsgálatát.
Tasnádi Pétert a Budaörsi út mellett fogták el a rendőrök szerdán. 6 kilométerre attól a lakástól, amelyet elvileg csak bírói engedéllyel hagyhatott volna el. Mivel megszegte a házi őrizet szabályait, a bíróság 30 napra előzetes letartóztatásba helyezte.
A gyanúsított hivatkozott arra, hogy rendszeres, folyamatos pszichiátriai kezelés alatt áll, és akkor, amikor a házi őrizetre kijelölt lakást elhagyta, sem volt beszámítható állapotban.
A bíróság ezért elrendelte, hogy előzetes letartóztatását az igazságügyi megfigyelő és elmegyógyító intézetben kell letöltenie. Az intézet főigazgatója szerint ilyen esetekben részletes belgyógyászati, radiológiai és neurológiai vizsgálatokat végeznek a betegeken. Ezek akár 2-3 hétig is tarthatnak. A pszichológusok pedig ezek eredményei alapján állapítják meg, hogy a páciens beszámítható-e.
A fölvétel után azonnal lehet, hogy nincs gyógyszeradás, hogy lássuk a kórképet, és fontosan tisztázni lehet, de ha olyan állapotban van, hogy szorong, örjünk, nem akarok belemenni, akkor nyilván a gyógyszeres terápia az elsődleges.
Tasnádi Pétert most zsarolás kísérletével gyanúsítják. A vállalkozó volt titkárnőjétől és volt üzlettársától követelt 2,5 millió forintot. Úgy tudjuk, a két nőt azzal fenyegette, hogy megöli őket, ha nem szerzik meg a pénzt.
Az illetékes bolíviai bíróság lezárta és az esküdszék elé utalta a terrorista összeesküvéssel gyanúsított Tóásó Előd és 38 társa ügyét. Az újabb tárgyalás legkorábban jövő áprilisban kezdődhet. Az ügyészség szerint a gyanúsítottak terroristák, akik meg akarták gyilkolni a bolíviai elnököt. A vádlottak és ellenzéki körök szerint azonban politikai kirakatperről van szó. 2009. áprilisában egy kommandós rajtaütésben ölték meg a bolíviai magyar-horvát állampolgárságú Rózsa Flores Eduardót, az erdélyi Magyarosi Árpádot és az ír Michael Martin Weyert. Az életben maradt Tóásó Előd végig ártatlannak vallotta magát. Legalább 7 ember halálát okozta Olaszországban a Genova utcáit elöntő sárlavina. A két napja tartó heves esőzések miatt több hegyi település útjai járhatatlanná váltak. Sok eltüntet még keresnek a mentő alakulatok.
Az óriási mennyiségű eső és a hirtelen kialakult áradások miatt megbénult Genova közlekedése. Az olasz hatóságok szükségállapotot hirdettek ki a természeti csapás érintette területen. A kikötőváros egyes részét péntek este sárlavina árasztotta el, legalább 7 ember halálát okozva. 5-en, köztük 2 kisgyerek akkor haltak meg, amikor azt a lépcsőházat öntött el a sárözön, ahová éppen az ítéletidő elől menekültek. Egy asszony pedig a sárlavina elsodort autók temettek maguk alá. Sokan súlyos felelőtlenségnek nevezték, hogy a viharos idő ellenére az iskolák és óvodák többsége pénteken is működött. Abszurd, ami itt történt. Hiába figyelmeztetés, nyitva voltak az iskolák. Miért kellett ezeknek a mamáknak meghalniuk? Azért, mert a gyerekekért jöttek az iskolához. Ha bezárták volna az iskolát, senkinek nem kellett volna meghalnia, mondja ez a helyi asszony. Az előrejelzések szerint a szűnni nem akaró esőzés miatt újabb árhullám várható Bisanyó és Brignole környékén. Az eltűntek utáni kutatásba a mentőalakulatok mellett a hadsereg egysége is bekapcsolódtak. Az olasz hatóságok fokozott óvatosságra intették Genova alacsonyabban fekvő negyedeinek lakóit, és mindenkit arra szólítottak fel, egyelőre ne üljenek be autóikba.
Nagy-Britanniában legalább 7 meghaltak és 50 megsérültek az elmúlt 20 év legnagyobb szigetországi tömegkarambolyában. A rendőrség attól tart, hogy az áldozatok száma tovább emelkedik, mert még sokan lehetnek a roncsok között. A balesetet valószínűleg a sűrű köd okozhatta, az eddigi adatok szerint 34 jármű közöttük több teherautó rohant egymásnak. A karambol utáni hatalmas tűzben a legtöbb autó teljesen kiégett, a tüzet csak több órás küzdelem után sikerült eloltani. Ez volt a híradó szombaton este, hamarosan kezdődik a cég, a CIA története, vagy CIA regénye című sorozat a harmadik résszel. Én köszönöm a figyelmüket, további szép estét kívánok, viszontlátás!
Miért döntött úgy, hogy ide jön?
Biztos lenni egy KGB-kém belül a CIA.
Ha azonosítja a kémet, Szergej, menedéket kap a családjával.
Nagyon kényes játék. Nagyon kényes.
A ruhái után a testnyílásait is átvizsgáljuk.
A testnyílásaimat? Sosem gondoltam volna, hogy itt fogok élni.
Ön meg azt, hogy Amerikában.
Ez csak félreértés lehet. Az egyetem óta ismerem Leót. Együtt eveztünk, együtt laktunk.
Chris O'Donnell, Alfred Molina, Michael Keaton, a cég, a CIA regénye. A befejező rész ma este az M1-en.
Minden idők egyik legtechnikásabb labdarúgója, az egyetlen magyar aranylabdás, a császár. Nehéz búcsúzni tőle. Albert Flórián temetését közvetítjük az óbudai temetőből, holnap 12 óra 5 perckor az M1-en.
A szövetség. Az okos családok vetélkedője. A szövetség. Itt a tudás akár 21 milliót érhet. A szövetség. A játék 20 héten keresztül. Felhívás és jelentkezés a www.aszövetség.hu weboldalon. A szövetség. Jelentkezz! Most! Hamarosan az M1 műsorán.
Egy szenzációs koncert a jó popzene rajongóinak. Erasure Bully Budapesten. Andy Bell és Vince Clark zenekara táncosaikkal, sci-fi díszletek között a Hajógyári szigeten, a stúdióban ad élő koncertet november 18-án, pénteken. Házigazda DJ Dominik. Jegyek a Ticketpro jegyirodáiban és az interneten elővételben kedvezménnyel kaphatók. I'm